Kedves gyülekezet, legelőször a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, én sokszor megfigyelem a gyerekeket, hogy vannak, akik azt mondják, hogy jó barátok, és mégis olyan nehezen adja oda a játékát, vagy valamit a másiknak, és ami még szomorúbb, sokszor még az édes testvérek között is látja az ember, hogy húzzák, vonják egymás kezéből, és vitatkoznak rajta. És én szeretnék nektek a Bibliából egy másik példát mutatni. Igaz, hogy ott már nem olyan kis emberekről volt szó, mint ti, de még fiatal emberek voltak, és példát vehetünk róluk, akik nagyon jó barátok voltak. Az egyik Dávid, a másik Jonatán. És a Biblia azt írja, hogy Jonatán a barátját, Dávidot úgy szerette, mint a saját lelkét. Ma ez a bibliai ige, amit megtanulunk, hogy ez az igazi szeretet, mikor valaki úgy szereti a másikat, mint a saját lelkét. És hogy ti tényleg úgy szeretitek egymást, mint testvérek, vagy mint jó barátok, azt vizsgáljátok meg azon, hogy tényleg úgy szereti a másikat, mint a saját lelkét. És olvasok nektek egy sort egy Bibliából, hogy hogy viselkedett Dáviddal Jonatán, aki úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Ezt olvasom. Jonatán levette a felső ruháját, amely rajta volt, és Dávidnak adta. Sőt, a hadi öltözetét is, a saját kardját, kézívét és ővét. Hát azok ilyen csuda hadakozó idők voltak. Mindig védeni kellett a hazájukat az ellenségtől, és egy hadi öltözet, meg a hozzátartozó fegyverzet, az nagy kincs volt. És hát ugye Jonatán királyfi volt, elgondolhatjuk, hogy az a ruhája valami nagyon szép ruha volt. Először azt adta neki. Aztán azt mondja a Biblia, utána még neki adta a hadi öltözetét is, a saját kardját is, aztán még a kézívét is, aztán még az övét is. Úgy magam elé képzelem, hogy mivel tényleg úgy szerettem, mint a saját lelkét, először ezt adta, azt mondta, még ezt is neked adom, még ezt is neked adom, még ezt is neked adom, és örömmel tette. Na látjátok, ilyen az, amikor valaki úgy szereti a testvérét, mint a barátját, vagy a barátját, mint a saját lelkét. És szeretném, ha ti is ilyen gyerekek lennétek, akik szeretnek adni, és amikor valamiről szó van egymás között, testvérek között, barátok között, akkor ti is így legyetek, szívesen neked adom. Aztán eszedbe jut, és azt mondod, még ezt is neked adom, meg ezt is, meg ezt is. Mert ilyen az igazi jó barát, és ilyen az igazi testvér. És szívemből kívánom, hogy ti mindnyájan ilyen gyerekek legyetek. Akkor ne felejtsétek el, hogy az igazi szeretet olyan, mikor szereti a másikat, mint a saját lelkét. És mindent szívesen odaad neki, ami az övé. Ilyen gyerekek legyetek, ezt kívánom nektek. Mehettek a helyetekre, jó? Kedves gyülekezet, Lukács evangéliuma első fejezetéből olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét. Lukács evangéliuma első fejezetéből a 76. és a 77. verset olvasom. Bevezetésül annyit említenék meg, hogy Keresztelő János apja mondta ezeket a szavakat, az akkor megszületett gyermek a Keresztelő János küldetéséről, és azt olvassuk a Bibliában, hogy a Szentlélek befolyása alatt, a Szentlélek ihletésére határozta meg olyan pontosan, hogy mi lesz a megszületett fiának a feladata. Így olvasom. Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivatadsz, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útjait elkészítsed. És az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnök bocsánatában. Gondolom, minnyáján sejtjük, hogy ez az útkészítés, ez jelképes értelemben hangzott itt. Régen nem volt olyan kiépített útrendszer, mint manapság, és ha egy előkelőség utazott, akkor előtte ment a szolgahat, hogy elegyengessék, rendbe tegyék az utat nagyjából. És ezt a hasonlatot használja, hogy Keresztelő János majd a Messiás előtt, a földre jött Isten fia az Úr előtt jár, hogy az ő útját elkészítse. Mi bizonyára mindnyájan sejtjük, hogy itt átvitt értelemben használja ezt, nem fizikai értelemben, hanem annyira eltávolodtak már az emberek az igaz Isten ismerettől, még Izraelben is, hogy keresztelő Jánosnak az volt a feladata, hogy az ember szívekben utat készítsen a megváltó eljövetelének, és helyre tegyen bizonyos alapfogalmakat az emberek gondolkodásában, hogy egyáltalán érteni és értékelni tudják Jézus csodálatos életpéldáját és tanításait. És a 77. vers azt is megmondja, hogy mi lesz ennek az útkészítésnek a lényege. Így olvassuk, és az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnök bocsánatában. Kicsit nem közérthető ez így a mi fordításunkban azonnal, ahogy olvassuk. Mit jelent az, hogy az üdvösség ismerete? Az eredeti görög szövegben az szerepel, szót éri, ami azt jelenti, hogy megváltás, szabadítás, gyógyulás. Tehát, mintha ezt mondaná a szöveg, hogy a szabadulás, a gyógyulás ismeretére megtanítsd az ő népét. Hadd kérdezzem, milyen szabadulásról, milyen gyógyulásról van szó, ugye, ami az evangéliumnak, az Istentől jövő jó hírnek a lényege, az önzéstől, a bűnbetegségtől, a saját megrögzött rossz természetünktől való szabadulásról van szó. És azt mondja, hogy a szabadulás, a gyógyulás ismeretére megtanítsd az ő népét, és így mondhatnánk közérthetőbben a bűnök bocsánata által. És ezzel megmondja azt, hogy mi a lényeg, mi a leglényegesebb ismeret, az összes ismeret között a leglényegesebb, hogy tudjuk, hogyan lehet megszabadulni az saját egoizmusunktól, a saját önzésünktől, a megrögzött rossz szokásainktól, a rossz természetünktől, amelyek boldogtalanná tesznek minket, és boldogtalanná teszünk vele másokat is, és amelyek elveszik tőlünk az örök élet jogát végül, és amelyek Isten ítélőszék elé idéznek. Ez a legfontosabb ismeret a világon, a gyógyulás, a szabadulás ismerete. És azt mondja, hogy erre megtanítsd az ő népét. És a bűnök bocsánata által, mert ezzel kimondja, hogy az a gyógyszer, a gyógyulás útja, amivel meg lehet szabadulni ezektől, az a bűnbocsánatnak a tapasztalata. És az ember azon lepődik meg, hogy nem azt mondja, hogy megtanítsd erre a pogányokat, hanem azt mondja, hogy megtanítsd az ő népét. Itt tehát azt láthatjuk, hogy sok mindent tudott az akkori zsidó nép, a többi körülöttük élő sok Isten imádó néphez képest az egyetlen igaz Istennek az ismeretéről, de rendkívül szűkölködtek ebben a legfontosabban, hogy hogyan lehet a bűnbetegségből gyógyulni a bűnbocsánat által. És tudjuk jól, hogy ez az egész útkészítésről szóló profécia kettős értelmű, kettős jelentésű. A Jézus visszajövetele előtt, az emberi történelem végén, amikor megint nagy a torzulás, megint nagy a feledékenység az igazisten ismeretét illetően, megint szükség van útkészítésre Jézus visszajövetele előtt. Az emberi történelemnek a csodálatos, diadalmas befejezése előtt. És ekkor is meg kell tanítani az ő népét a szabadulás, a gyógyulás ismeretére, a bűnbocsánat által. Azt kell mondanunk, igen. Pedig ez lenne a kereszténység lényege. De a mai kereszténység, és még akik a legkomolyabban veszik is a kereszténységet, épp úgy távol vannak ettől az ismerettől, mint annak idején. Csak ez a leglényegesebb ismeret hiányzik a legjobban. Mert ha nem hiányozna, akkor feltűnő különbség lenne, a valóban komoly keresztények és a látszólagos, felületes keresztények, vagy éppen a vallástalan emberek között erkölcsi szempontból, magatartás szempontjából. Akkor azt látnánk, hogy ezek az emberek tényleg megszabadultak bűneiktől, egy napon nem lehet emlegetni őket más emberekkel. Ezek az emberek gyógyultak, ezek az emberek szabadultak, ezek nem küszködnek a rossz természetükkel, nem teszik tönkre egymás életét az önzésükkel. Megkérdezem, látunk-e ilyen éles különbséget? Ha ennyire éles különbséget nem látunk, akkor még az ő népét is meg kell tanítani a gyógyulás, a szabadulás ismeretére a bűnök bocsánatában. Mert itt valahol a leglényegesebbnél valami hiányzik. Pedig mikor Jézus megszületett, milyen utasítást kapott József? Nevezd a gyermek nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ugye a Jézus név, ugye görögös már, az eredeti formája a Jehosua, ugye a héber név, amit magyarosan Józsuénak is fordítunk, ami egy köznév volt, sok gyermeknek adták ezt a nevet, és a jelentése az volt, hogy Isten megszabadít. De amikor Jézus kapta ezt a nevet, ennek különleges jelentése volt, az volt a jelentése, hogy ő az az Isten, ő az az isteni személy, aki megszabadítja az ő népét annak bűneiből. Még egyszer idézem, Máté Evangélium első fejezetének a 21. verse, nevezd a gyermek nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. És újra megkérdezem, ez a szabadítás mennyire szembetűnően, feltűnően látható? Vagy a kereszténység is tulajdonképpen csak kapaszkodás, csak vágyakozás, csak reménykedés, csak azért egy kis jót hoz az életünkben, vagy pedig tényleg szabadulást és gyógyulást hoz a bűnbetegségből. Én azt hiszem, egyetértünk abban, hogy ma is meg kell tanítani az Isten népét a szabadulás, a gyógyulás ismeretére a bűnök bocsánata által. És kezdjük egy kicsit átgondolni, hogy mit is érthetünk meg a Szentírásból igazán erről, hogy lehet gyógyulni, szabadulni a bűnbocsánat által. A probléma ott kezdődik, hogy mi nem érezzük olyan tehernek a bűnbetegséget, mint a fizikai betegséget. Valakinek van egy kellemetlen fizikai betegsége, hát az mindent elkövet, hogy minél hamarabb szabaduljon tőle. De az ilyen erkölcsi, lelki betegségekkel szépen megtanulunk együtt élni, megszokjuk őket, és az ember nem akar olyan szenvedélyesen szabadulni tőle, és olyan gyorsan szabadulni, mint a fizikai betegségtől. És nem érzékeljük rögtön, hogy most én bűnt követtem el, most én megsebződtem, most nekem szabadulásra, gyógyulásra van szükségem. Pedig igazából jól ismerjük a bibliai definícióját annak, hogy mi a bűn. Ugye így mondja János első levele, 3. fejezet, 4. versében, a bűn pedig a törvényszegés. A szeretett törvénynek bármi némű és bármilyen szintű megszegése. Ez a bűn. És megkérdezem, hányszor szegjük meg egy nap a szeretett törvényt? Úgy a teljes komolysággal véve, hogy a másikért élni, a másik érdekét minden szempontból a maga mellé helyezni, valódi szeretet, igazságos, valódi szeretet szerint viszonyulni a másikhoz. Ha eljutunk oda, hogy igazi érzékeny keresztény lelkiismeretünk van, akkor ahányszor áthágjuk ezt a szeretet törvényt, úgy érezzük abban a pillanatban, mintha egy jó vastag tűvel élesen belénk szúrtak volna. És minket ez nyugtalanít. De ezeket a tűszúrásokat nem érezzük eléggé. És nagyon szépen halmozódnak ezek. És ugyanúgy nem látjuk eléggé a bűnnek a következményeit sem. Olyan nagyon emberszabásúan gondolkozunk a bűnről, leginkább azt fogjuk fel, hogy na, valakit megsértettem, most tényleg érezhető, hogy én őt megbántottam, vagy valami kárt tettem neki, na akkor ezt tudom, hogy én most rosszat csináltam, tudom, hogy bűnt követtem el. És azt gondoljuk, hogy hát ez a rossz, hogy ő neki ezt a kárt tettem. De a bűnnek a valódi következményeit nem mérjük fel. Volt a középkorban egy nagy egyházi tanító, Anselmus, és az egyik híres könyvében leírta ezt a mondatot, nem gondoltad meg, hogy milyen súlyos a bűn. És ez mindannyiunkra nézve igaz. Nem gondoltad meg, hogy milyen súlyos a bűn. Hadd soroljam el, hogy az írás szerint melyek a legfontosabb következmények, amik nem ilyen kézzel foghatóak, nem ilyen azonnal szembetűnőek, de valóságosak az írás tanítása szerint. Az egyik döntő következmény, hogy az Isten ítélő széke az nem úgy működik, mint a földi törvényszékek, hogy észrevesznek egy törvénysértést, vagy nem. Ha észreveszik, akkor törvény elé kerül, nem, akkor nem. A Szentírás azt írja, hogy hihetetlen pontos a regisztráció az Istennél. Nem tudjuk, hogy Istennek milyen technikája van ehhez, de a közérthetőség kedvéért a Szentírás úgy mondja, hogy a ti vétkeitek és atyáitok vétke mind feliratott én előttem. A Jeremiás proféta így fogalmaz, még ha lúgban mosakodnál is, vagy megsokasítanád is szappanodat, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. És engem mindig megdöbbent két ige különösen, az egyik a Prédikátor könyve végén, jól ismert ige, de nem gondolunk bele eléggé, amely így hangzik, Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Hogy lehet előhozni? Azért, mert amit az előbb mondtunk, hogy mindent regisztrál. A szeretettörvény minden megsértését. És ezért mondja, hogy minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. A másik ige, ami sokszor elgondolkoztat, a Római Levél 2:4, amely így hangzik, te a te meg nem térsz szíved keménysége szerint gyűjtesz magadnak haragot az Isten igazságos ítélete kijelentése napjára. Ebben ez a szó döbbent meg, a gyűjtesz. Ez azt mondja, hogy ez olyan, mint ahogy a számlája valakinek nőhet. Azt mondja, ha nem rendezed el, akkor te gyűjtesz magadnak haragot, ha te meg nem térsz szíved keménysége szerint az Isten igazságos kijelentése napjára. Na hát ez a bűnnek az egyik nem látható, nem azonnal szembetűnő, kézzelfogható következménye, de nagyon valóságos és biztos következménye. Ha meg nem szabadulok az én bűnömtől, akkor gyűjtöm, akkor növelem a számlámat az Isten igazságos ítélete kijelentése napjára. A másik nem azonnal érzékelhető következmény, hogy elválaszt Istentől. Na nem úgy, ahogy sokan képzelik, hogy mi elkövetünk valami rosszat, és akkor az Isten mindjárt valami mennyköveket küld ránk, meg haragszik ránk. Sőt, az írás azt is mondja, hogy az Isten haragja csak akkor nehezedik az emberre, ha szívében is egészen azonosul a bűnnel. Inkább az Isten részvétét kelti fel, mikor az ember maga alatt vágja a fát, és az igazság törvényével ellentétesen cselekszik. De egy biztos. Az Isten nem áraszthatja ránk úgy az áldásait, mint ahogy szeretné, és mint ahogy tehetné. Mert ha ezt tenné, akkor olyan lenne, mintha megveregetné a vállunkat, és azt mondja, nem baj, hogy vétkezel, nem baj, hogy ezeket csinálod. Nekem akkor is kedves gyermekem vagy teremtményem vagy, én akkor is megáldalak. Tehát visszafogja az Isten áldásait. Nem áldhat meg az Isten, úgy nem segíthet, nem tanácsolhat, mintha az a bűn közbevetése nem lenne közte is köztünk. És egy harmadik következmény, hogy nyomot hagy a saját lelkünkben. Ezt Jeremiás könyve 17. fejezetének az első verse így mondja, Júda vétke, és mindegy, ez most egyáltalán az ember vétke, gyémánt heggyel, vastollal van felírva szívük táblájára. Hát elég kifejező hasonlatot használ a Biblia, a gyémánt egy kőkemény anyag, a vas is kemény anyag, és azt mondja, hogy minden egyes vétkezésünkkel, törvényszegésünkkel még mélyebben bekarcoljuk a bűntörvényét a saját pszichikumunkba, a saját lelki világunkba, mert igaz a magyar közmondás, hogy a szokás hatalom. És minden megbánatlan és elrendezetlen törvényszegés az tovább erősíti a természetünknek a rosszra való hajlamát, tovább keményíti a szívünket a jóval szemben, gyémánt heggyel, vastollal karcoljuk bele, megint még mélyebben a bűntörvényét a saját lelki világunkba. A bűnnek ez a három legsúlyosabb következménye. És még sorolhatnék sok mindent ezen kívül, de például azt is, hogy kaput nyitunk annak a bizonyos ellenségnek, hogy jöjjön vissza még nagyobb kísértésekkel, gyakoroljon még nagyobb nyomást ránk. Az is, hogy Istennek fájdalmat okozunk. Ugye ez egy emberek között egy téveszme, hogy az Isten örök boldogságban él a mennyben, és hát őt a bűneink azok nem zavarják. De mindenki gondoljon bele, hogyha igaz ez a mondat, hogy Isten a szeretet az legelőször együttérzésben nyilatkozik meg. És az írásban olyat olvasunk, hogy például a 78. Zsoltár mondja az egykori Izraelről, aki bűnre halmoztak, hányszor illették Istent fájdalommal, hányszor keserítették a pusztában. Istent lehet fájdalommal illetni, Istent lehet keseríteni. Ugye a tékozló fiú példázatában olvassuk, Jézus mintát adott arra, hogy milyen az igazi bűnbánat, amikor az ember realizálja, hogy én nem csak emberek ellen vétettem, hanem vétkeztem az ég ellen is. Minden törvény szegésével az ember az ég ellen is vétkezik. És mindig gyengítjük a körülöttünk lévő embereket, a fele barátainkat is. Hogyha nem direkt ellenünk vétkezünk is, de látják, hogy mi csetlünk, botlunk, vétkezünk, mondjuk keresztény név ellenére ezt meg ezt látják az életünkben, vagy a viselkedésünkben, ez mindig gyengíti a másikban azt a hitet, hogy hát lehet tényleg szabadulni ezektől. Tényleg van a kereszténységben hatalom és erő ezekből meggyógyulni. És egy másik nagy hiányosságunk, hogy ha már beleestünk a bűnbetegségbe, és magunkra bontuk ezeket a következményeket, akkor most hogyan szabaduljunk ettől? Mózes második könyve 20. fejezetének a 15. versében van egy nagyon-nagyon fontos ige. Isten ezt mondja, én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Ezt nehogy ma csak a fizikai betegségekre értsük, mondjuk arra is. Nagy hiba, hogyha egy keresztény ember, mikor komoly betegségbe esik, akkor kapkod ide-oda, csodaszereket keres, meg vitatkozik az orvosokkal, meg haragszolik rájuk, miért nem tudnak rajta segíteni. De éppen ezt az egyet mulasztja a legfontosabbat, hogy megemlékezzék róla, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód, és hogy legelőször hozzá folyamodjon, és az ő segítségét kérje. De ez vonatkozik a bűnbetegségünkre. És mikor Isten azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód, akkor gondoljunk arra, hogy Jézus, mikor a földön járt, ez van leírva, gyógyított a nép között mindenféle betegséget és erőtelenséget, testieket és lelkieket egyaránt. És amikor mi a lelki nyavajáinkkal, nyomorúságainkkal, bűneinkkel, természetünk hibáival küzdünk, akkor ennek a mondatnak a fényében meg kell értenünk azt, hogy ezeket önerőből legyózni, ezektől megszabadulni nem tudunk. Erre nincs orvosság a földön. Itt Isten bemutatkozik nekünk, én vagyok az Úr, a te gyógyítod, fordulj hozzám. És ezért kell nekünk tudnunk azt, hogy a szabadulásnak, a gyógyulásnak az ismeretét, a bűnök bocsánata által. Mert rögtön hadd tegyem fel a kérdést, hogy a bűnbocsánat által hogyan, mert ez a gyógyszer, azt mondja, ez az út, a bűnbocsánat. A bűnbocsánat által hogyan szabadít meg Isten minket a bűnnek a legsúlyosabb, legrosszabb következményeitől? Először is ez az egyetlen mód, a bűnbocsánat elnyerése, ami által a mennyei könyvekből eltűnhetnek a mi törvényszegéseink. És mennyire tűnnek el? Valami csodálatosak erre vonatkozó bibliai hasonlatok. Ha Isten nekünk megbocsát, akkor azt mondja az írás, a tenger mélységébe veti minden bűnünket. Másik helyen azt mondja, milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket. Ugye eltapossa álnokságainkat. Egyik legcsodálatosabb kijelentés ezzel kapcsolatban Ézsaiás könyve első fejezetében, amikor Isten azt mondja, no gyertek, törvénykezzünk. Milyen félelmetesen hangzik, hogy törvénykezzünk. És utána így folytatja, ha bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek, ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Mintha azt mondaná, hát jöjjetek hozzám, én vagyok a ti gyógyítótok. És ha bűneitek bocsánatot nyernek, a mennyei könyvekből eltűnnek, nem fogja Isten előhozni az ítéletkor, akkor ha vérpirosak is voltak, hófehérek lesznek. Ez egy csodálatos dolog. Gondoljunk arra, hogy Dávid milyen szörnyű bűnt követett el, akik itt vagyunk, legtöbben ismerjük a Bibliából. Ugye egy közönséges házasságtörés, megtetézve egy közvetett gyilkossággal, borzalmas, egy olyan embertől, amilyen Dávid volt. És mégis, mikor ő lelke mélyéből összetört, és tényleg mélyen meghajtotta a fejét Nátán próféta által közvetített feddése, akkor Isten abban a pillanatban mit mondott? Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Döbbenetes fogalmazás. Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Nem a bűn nagysága számít. Nem az, ahogyan az emberek mérlegelik, hanem hogy a szívében szembefordult-e vele. Valóban elítélte ezt. És valóban az Istenhez folyamodott egy gyógyulásért és szabadulásért. Tehát ezt a problémát teljesen megoldja a bűnbocsánat. A másik, helyreáll a békesség Isten között és közöttünk. És az Isten áldásai minden válaszfal nélkül áradhatnak ránk. Ezt így mondja a Római Levél 5. fejezetének az első két verse, miután megigazultunk, vagyis bűnbocsánatot nyertünk, békességünk van Istennel, és bejárásunk, szabad bejárásunk van az Isten kegyelméhez. És ez nem csak Isten részéről fontos, hogy megnyíljon az út ehhez, mert a bűneink nem képeznek akadályt, de figyeljük csak meg saját magunkat. Mennyire igaza van János apostolnak, mikor azt írja az első levele a 3. fejezetében, hogyha a szívünk nem vádol minket, akkor bátorsággal folyamodunk Istenhez, és tudjuk, hogy meghallgatja a kéréseinket. De szeretném megkérdezni, miért van az, hogy mi sokszor kérünk Istentől ezt vagy azt imádságunkban, és akkor bizonytalanul azt mondjuk magunkban, hogy hát talán meghallgat, hát ha meghallgat, nem tudom meghallgat. Miért van ez a bizonytalanság? Mert egy csomó elfojtott bűntudat van bennünk. Mert ezeket nem rendeztük el a bűnbocsánat Isten által kijelölt útján, és ezért van bennünk egy ilyen nyomottság belül, azért végül is bizonytalan vagyok, hogy Isten engem meghallgathat-e, megállhat-e. Azért elmondom neki, azért kérem, de nem tudom biztosan, hogy meghallgat-e. Azért, mert a szívünk vádol minket. Azért, mert tudjuk, hogy nincs egészen rendben a dolog Isten között és közöttünk. És milyen csodálatos dolog, ha bűnbocsánatot nyerünk, akkor én teljesen biztos vagyok benne, hogy most én nyugodtan kérhetek az Istentől. Én teljes hittel kérhetem, hogy meghallgat engem. Én tudom, hogy megáld engem. Most nekem szabad bejárásom van az Isten kegyelméhez. Nekem nem kell félnem attól. Nem vádol a szívem, hogy az Isten nem hallgathat meg. És egy harmadik dolog, megtisztít bennünket magának a bűnnek a gyökerétől is. Ezt így mondja félreérthetetlenül János első levelében sokan ismeri, gondolom, az első fejezet 9. versét. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Egy lélegzetre mondja, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Hát akkor hogy van az, hogy mi azt gondoljuk, hogy bocsánatot nyertünk, és nem tisztulunk meg? Kicsit súlyos a szó, amit mondok, de testvéreim, sokszor mi csak úgy bebeszéljük magunknak, hogy bűnbocsánatot nyertünk, de ténylegesen nem éltük át a bűnbocsánat tapasztalatát. Mert ha én ugye Jóisten háta mögött akarom a dolgot rendezni, és azt mondom, hát bűntudatom az van, Isten biztos tudja, hogy nem érzem jól magam ettől, és hát ugye Krisztus meghalt 2000 évvel ezelőtt a kereszten, hogy a mi bűnbocsánatunk fedezete legyen, hát a Krisztusért nekem biztos megbocsát. Na, ez nem a bűnbocsánat igazi tapasztalata. Ezt csak azt képzeljük, hogy egy üres hivatkozással, és az, hogy mi magunkban egy-két szóval elrendeztük a dolgot, ez rendben van. De ez nem a bűnbocsánat elnyerése, ez nem a valódi bűnbocsánat tapasztalata, és ilyenkor az ember nem is tisztul meg attól a hamisságtól. És akkor hadd vázoljam fel röviden, hogy milyen az, amikor a bűnbocsánat igazi tapasztalatát elnyerjük. Az első legfontosabb tudnivaló, hogy ha csak bűntudatunk van, csak azt a bizonyos tűszúrást éreztük, hogy most én ezt rosszul tettem. Emlékezzünk meg róla, hogy Isten azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód, és a lehető leghamarabb menjünk hozzá bűnbocsánatért. Én nagyon szeretem a 41. Zsoltár 5. versét, amely úgy hangzik: Uram, kegyelmezd nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Egy kicsit olyan furcsa, hogy aki ellen vétkeztek, oda megyek, és azt mondom, hogy te engem gyógyítsd meg. Mert hát, ugye, hát most én vétkeztem ellened, én tettem, és akkor oda megyek hozzá, és azt mondom, most én engem gyógyítsd meg, mert én vétkeztem ellened. De tudjuk, hogy milyen hasonlattal tudnám ezt megvilágítani, mit csinál a gyerek, mikor a szülő szavát áthágja, és bajba kerül. Mikor bajba kerül, kihez fog menni? Megint csak a szülőhöz megy, és azt mondja, segíts rajtam. És a Jóisten Atya, a mi teremtő Atyánk, és a mi könyörülő megváltó Istenünk, és azt mondja, ha csak bűntudatod van, azonnal menjünk hozzá, és mondjuk azt, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. És hogyan gyógyít az Isten? Először is igazi bűnbánatot ad nekünk. Ez egy óriási félreértés emberek sokasága nál jellemző. Ellen White írja a Krisztushoz vezető lépések című könyvében, hogy ezrek és ezrek követnek el itt hibát. Ugye az így beszél az ember magában, hát tudom, hogy hibáztam, de nem szégyellem magam eléggé. Én is tudom, hogy nincs elég bűnbánatom, hát így azért nem merek az Istenhez menni. Na de mikor mondta azt az Isten, hogy mi, ha még nincs igazi mély bűnbánatunk, ne menjünk hozzá? Soha. Idézem egy nagyon fontos, de alig tudatosult igét, Apostolok cselekedetei 5. fejezet 31. vers. Krisztust Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte, hogy adjon az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Tehát az Isten ajándékoz nem csak bűnbocsánatot, de bűnbánatot is. Mert az előbb mondtuk, hogy nem tudjuk a bűn teljes mélységben látni. Pörög az életünk. Ösztönösen, mert ugye mindig nem szeretjük rosszul érezni magunkat, mi könnyen elfojtjuk azt a kis bűntudatot, úgy túllépünk rajta, Mi nem tudunk magunktól igazi bűnbánatra jutni, hogy megutáljuk azt a bűnt, hogy lássuk annak az igazi erkölcsi mélységét, és nem tud bennünk megszületni a szabadulás szenvedélyes vágya attól a rossztól. Ez már az Isten ajándéka. Ő ad az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Ha mi hozzámegyünk, és azt mondom, hogy Uram, tudom, hogy hibáztam, de úgy érzem, nem bánom eléggé, úgy érzem, nem szégyellem eléggé, érzem azt, hogy holnap újra meg fogom csinálni, és holnap után, de segíts rajtam, mert én az értelmemmel és a lelkismeretemmel azt mondom, hogy nem akarom én ezt folyton ismételni, nem akarok ebbe maradni. Gyógyítsd meg lelkemet, akkor az Isten fog nekünk ajándékozni igazi bűnbánatot. És az igazi bűnbánat az első percben nem kellemes dolog. Nem kellemes dolog, mert Dávid így jellemzi, ezt írja Dávid, hogy milyen volt, mikor igazi megbánásra jutott, nem az előbb említett esetnél, hanem másiknál írja, azt mondja, megsebhett a Dávid szíve ő benne, és azt mondta, hogy igen, vétkeztem, felette esztelnül cselekedtem, most bocsásd meg a te szolgád álnokságát. És érezzük, hogy ez a képies kifejezés milyen jellemző, hogy megsebhett a szíve. Nincs kívül semmi, de úgy érzi, hogy belül van egy seb. És azt kell mondanom, hogy ezt, ha ebben a pillanatban nem is kellemes, de az Isten ajándéka. Mert olyan, mintha egy parázs égetné ki bennünk a bűngyökerét. Hogy ne végig csak elméletben beszéljek, csak valamit nagyon röviden említenék, hogy én nagyon hálás vagyok a Jóistennek egy szívbeli megsebhedésért. Ez az édesanyám halálakor történt. Mi egész életünkben együtt éltünk, és úgymond nagyon szépen éltünk, de amikor meghalt, és jött az unokaöcsém, és megölelt, hogy ilyen gyerek nincs több a világon, én nekem olyan volt, mintha parázs lenne belül. Mert nekem eszembe jutottak ám szépen dolgok. Például ilyen, hogy anyukám ugye a halálos betegen felkel, és reggelit csinál nekem. Ugye én meg akkor még ebben a forgalmas házban laktam, és hát tele munkával, házi telefoncsöng, föntről csöngetnek, és anyukám szól kétszer, háromszor, gyere már, oda van késztek ülve. Én meg idegesen visszaszólok neki, hogy drága anyukám, inkább ne csinálj nekem reggelit, mert én nem, látod, hogy nem tudok oda jutni, és nekem háromszor, négyszer szólsz. És akkor úgy érezte magam, olyan megsebhet, igazi megsebhet szívvel. Mondom, hogy lehet az ember ilyen sötét? Hát vagy ott hagyok csapott papot, mert az a legfontosabb, hogyha ő ezt megtette, akkor kifejezzem az örömet, a hálát érte, vagy pedig akkor kedvesen mondom, hogy anyukám, mindjárt jövök, nagyon igyekszem, csak még egy picit légtürelemmel. De hogy lehet így, amikor valaki szeretettel megteszi ráförmedni, ugye? Aztán eszembe jutottak ugye a tejfölös poharak. Szegénységben nőttünk fel, anyukám szegény ember volt, mindent eltett, zacskókat, tejfölös poharakat, elmosta, eltette. Tudjátok, azt nem lehet tökéletes higiéniára hozni, és soha az életben nem használjuk. De ilyen tornyokban voltak, és ugye, mikor takarítani kellett a spájzba, a konyhába, itt bedugva egy tejfölös poharat, akkor én morogtam. Miért kell ezt elrakni? És akkor úgy szégyeltem magam, de tényleg megsebhett a szívem. Azt mondtam, Istenem, hát ilyen bunkó az ember, hát ennyit nem lehet fölfogni, hogy egy idős ember, hát most miért nem lehet ezt némán megcsinálni? Úgyhogy egy szót se szólsz, hát ezt muszáj egy megjegyzést tenni erre. És testvérem, nem a bűnnek a nagysága számít, hanem minden, ami a valódi szeretett törvénynek a megszegése. És én tudom, hogy a Jóisten nagyot segített akkor rajtam. Persze, hogy az ember megkísérthető haláláig, de én türelem dolgában, hogy ilyen bagatell dolgokkal fennakadni, vagy idegesen szólni erre, ebben óriásit fejlődtem attól a szív megsebhedéstől. Sajnos már iránta nem tudtam tenni, de ez óriásit segített rajtam is. Én mindenkinek bátorításul mondom, hogy ha a szívünk megsebhed, az az Isten ajándéka, azért adjunk hálát. Mert akkor az már kezdi égetni ki, mint a parázs, azt a rosszat. És aztán, de még nem önmagában ez a gyógyulás, a szív megsebhedése, hanem amikor az Isten megbocsát. Mert kérdezhetnénk, hogy hát mi az az eszköz, amivel az Isten megtisztít minket minden hamosságtól? Hát semmi különleges. Nincs ehhez egy külön eszköz. Hanem az a mondat, amit egyedülállóan pontosan és nagyon egyszerűen leírt ellenvájt, a bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Mikor az ember a legmélyebben érzi, hogy hát milyen sötét voltam, és nagyon szégyeli magát az Istent, és megsebhet szívvel fájlalja, akkor az Isten teljes bűnbocsánatban részesít. Tehát akár 10 000 talentumot egy pillanat alatt elenged. Mert ahogy az írás mondja, ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. Nehogy azt higgyük, hogy az Istennek ez a mesterség, hogy szeret embereket elítélni és megbüntetni. Éppen ellenkezőleg, az Istennek ez egy ellenszenves cselekedet, az ő lényétől idegen. És azt mondja, ha mi magunkat ítélnénk, ha minket oda tud segíteni, hogy mi mentegetőzés nélkül elismerjük a mi vétkeinket, és mi a szívünk mélyéből szégyeljük, és fájlaljuk, és megbánjuk, elítéltük magunkat, akkor már az Isten csak az ölelő karjaival jön felénk, és azt mondja, megbocsátottam. És amikor így fogad minket, akkor ez befejezi a bűnbánatnak a munkáját, a megbocsátás túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Még emberek között is így van tapasztalatunk, hogy valaki ellen egy nagyot vétettünk, alig mertünk oda menni elé és megmondani. És akkor a helyet megölel, és azt mondja, hát semmi is. Hát akkor ez többet gyógyít, és többet segít az emberen, jobban elkötelezi a szeretetre, az igazságos viselkedésre, mint bármi más. Ugye Jézus földi életében elmondta a tékozló fiú példázatát, és ugye ott is az a fiú, aki dobzódva élt, kikövetelte az apjától a vagyomból ráeső részt életébe, ugye a Jézus példabeszédében. Parázna nőkre költötte, dobzódva élt, és mikor rongyosan minden nélkül visszament, és csak azt tudta elmondani, mert megsebhett a szíve, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivatassam. Az írásban azt olvasom, az apja pedig messziről meglátta, elé futott. Nem is hagyta ezt végigmondani, hanem azt mondta, hogy hozzátok el a legszebb ruhát, gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, és hozzátok el a hízett tulkot, és örüljünk, vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És a bűnbocsánatnak ez a túláradó szeretete megtisztítja a szíved. De csak mikor? Ha azt tesszük, amit a tékozló fiú tett, vagy azt mondta, fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, szemtől szembe elmondom neki. Erre szoktam mondani, nem lehet az Isten háta mögött bocsánatot kérni. Még emberek között is, ha valaki ellen vétek, akkor az a böcsületes, oda megyek, a szemébe nézek, és megmondom neki, bocsáss meg, vétkeztem ellened, én voltam a hibás, ezt tettem. És nekünk el kell menni. De ha a Jóisten fejleszti ki a szívünkben az igazi bűnbánatot, az úgy szorongat minket, hogy nem is tudunk más tenni. Az késztet, sürget, hogy tedd meg a bűnvallomást, menj el az Isten elé, mondd el neki, tedd le ezt a terhet. És hogyha neki ezt így megvalljuk, hogy is mondja az ige, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamiságtól. Hát ilyen egyszerű lenne a gyógyulás, a szabadulás, akkor miért nem élünk vele? Miért nem élünk vele? Tényleg szükség van arra, hogy az írás mondja, hogy megtanítsd az ő népét a gyógyulás, a szabadulás ismeretére, a bűnök bocsánata által. És hadd tegyem hozzá, hogy ez egymással való magatartásunkhoz is minta, hogy mi egymással hogy bánunk. Nem csak az Istentől kell ezt várnunk, hanem egymással is így viselkedjünk. De miért nem tudunk egymással így viselkedni? Mert nem kérjük Istentől a bűnbocsánatot, nem éljük át úgy, hogy szemtől szembe megvalljuk mindent. Napközben csak gyűjtjük ezeket a tűrszúrásokat, ha többször is előfordul, és alig várjuk, hogy egy nyugodt pillanatunk legyen, hogy az Istenhez menjünk, és azt mondjuk, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. És hagyjuk, hogy a Szentlélek addig dolgozzon bennünk, míg megsebhed a szívünk, és aztán megvalljuk, hogy igazi bocsánatot nyerjünk. Ha ezt komolyan gyakoroljuk, igazán komolyan gyakoroljuk, akkor nem tudunk egymáshoz könyörtelenek, szívtelenek, megszólóak, ítélkezőek, meg nem bocsátóak lenni, képtelenek vagyunk rá. Akkor az, ahogyan az Isten bánik velünk, az a világon a legtermészetesebb lesz, hogy így bánunk egymással. És látjuk, hogy még nem csak, hogy mi szabadulunk meg így a bűntől, de még akkor mi is tudunk ugyanilyen magatartást tanúsítani egymás iránt, és a másiknak is tudunk segíteni, hogy felszabaduljon és gyógyuljon. És én szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy ezt a legfontosabb ismeretet, ezt ne csak elméletbe ismerjük, ne csak úgy, hogy hallottam róla egy prédikációt, hanem próbáljuk ki a gyakorlatban. Mindegyikünk elgondolkozhat, hogy Istennél jelenleg az én számlám hogy is áll. egy kicsit megelevenedhet az emlékezetünk, hogy mi az, amin úgy gyorsan túlléptem, úgy elfojtottam egy kicsit magamban, tudom, rossz volt, de nem kértem rá bocsánatot, nem mentem bűnbocsánatért az Istenhez. És ezt a számlát rendezzük el. Nincs semmi feltétel az Istennél, így mondja, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Jézus mondta a földön, lehet ennél szívélyesebb meghívás, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. És nem kell a világ végére menni, menj be a te belső szobádban, mondta Jézus, csukd be az ajtót utánad, és imádkozzál a te atyádhoz. És ő bíztat, ha hozzám jön, semmiképp ki nem vetlek. Testvéreim, csak mindenkit ezzel bátorítok, hogy ne gyűjtsük a számlát. És ne viseljük mindazt a tehertételt, ami a rendezetlen bűnökből származik Istennel és egymás között. Hanem menjünk el hozzá, mert ő a mi gyógyítunk, ő a mi szabadítunk. És a bűnbocsánat által nyerjünk tiszta szívet, nyerjünk könyörülő és szerető szívet egymás iránt. És ne legyen akadálya annak, hogy az Isten áldásai áradjanak ránk. Ne féljünk imádságunkban kérni tőle, mert a szívünk nem vádol minket. És ez mindennek a gyökere. Nem azzal kezdődik az igaz életre, a szent életre törekvés, hogy majd vigyázok, majd igyekszem. Mert kicsoda adhat tisztát a tisztátalamból. Ha a szívünk nem tiszta, ha az Istennel való kapcsolatunk nem rendezett, a világon semmit nem fogunk előrelépni az igazabb élet felé. Itt van a gyökér. Ha a bűneinket állandóan lelkismeretesen rendezzük Istennel, és a bűnbocsánat által tiszta szívet és gyógyulást kapunk, akkor fogunk előre is felfelé haladni. Szívemből kívánom, hogy ezt mindnyájan megértsük, és a gyakorlatban alkalmazzuk is. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük néked, hogy te ilyen csodálatos módon törvénykezel velünk, és szeretettel kérlelsz, hogy ne gyűjtsük az ítélet napjára mi vétkeinket, törvényszegéseinket, hogy nálad mindig nyitva az út ahhoz, ha hozzád menekülünk, és azt kérjük, hogy gyógyíts meg, hogy megbocsáss és megtisztíts minket a mi vétkeinktől. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy a hatalmas ígéretek ellenére magunkból indulunk ki, és nem tudjuk, nem hisszük el igazán a te szeretetedet, és a te kegyelmednek a nagyságát. Urunk, itt vagyunk egy esztendő végén, ez csak formai dolog, de mégis késztet az elgondolkodásra. Urunk, segíts újat kezdeni. Kérünk, oldj fel minden keménységet és minden szeretetlenséget a szívünkben, és segíts, hogy ne féljünk a szívünk megsebhedésétől. Segíts, hogy megértsük, hogy ha kérjük tőled, hogy adj nekünk igazi bűnbánatot, akkor te igazán felszántod a mi szívünket, és igazi következményben, és igazi súlyában látod meg ami vétkeinket, ami belső romlottságunkat, ami belső betegségünket, amiből gyógyulásra van szükségünk. Urunk, kérünk, hallgasd meg a mi imánkat, és hadd kérjünk arra is, hogy mindegyikünknek nagy problémája a hajszolt élet, hogy olyan kevés valódi elcsendesedésre van időnk. Urunk, sokszor magunktól ezt megoldani se tudjuk. Vágyakozunk rá, és tudjuk, hogy nagy szükségünk van rá, de olyan nehéz megteremteni. Kérünk, tanácsolj minket, amikor tervezzük az új évet, amikor gondolkozunk, hogy mit tehetünk le, és mit csinálhatunk másképpen is jobban, hogy az egyik fő szempontunk legyen, hogy legyen időnk az elcsendesedésre, a szívünk rendbetételére, az emberi kapcsolataink rendbetételére. Szerető mennyei atyánk, hallgasd meg, kérünk, imádságunkat, és hát, hogy ne legyünk feledékeny hallgatók, hogy benéztünk a tükörbe, és elmegyünk, és rögtön elfelejtjük, hanem őrizd meg a te igédet, a tanításodat úgy a szívünkben, és késztess a te szent lelked által, hogy ezek gyakorlattá, cselekedetté, valósággá legyenek az életünkben. Add, hogy valóban látható legyen személy szerint rajtunk és az egész gyülekezeteden, hogy Krisztus valóban megszabadítja az ő népét annak bűneiből. Jézus nevéhez kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal kegyelmedből. Amen. Amen.